Köszöntöm a hallgatókat, az Inforádió bormagazinjának mikrofonjánál Seres Gerda. Mai műsorunkban az Egri borvidékről és a Balaton körüli vörös borokról lesz szó. Tartsanak velünk ma is.
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Jászdi István sokáig egyedül fehér borairól volt ismert, ám egy ideje a vörösök is megtalálhatók Csopaki pincészetének kínálatában. A bortermelő néhány éve elindította a Vörös Balaton elnevezésű rendezvényt. Kovács András István Csopakon erről kérdezte Jászdi Istvánt.
3 éve rendezünk egy vörösboros rendezvényt, teljesen az a modell, mint az olasz idénk szerintünk. Tehát a pénteki napon meghívunk ide 12-14 Balaton mellé kieső Észak-Balaton parti vörösbor termelő kollégát, és a következő napon pedig sétáló kóstolón keretében ezeket a borokat, ezek a nevezett kollégák be is mutatják a fogyasztóknak. Tulajdonképpen vörösborban sem kell már magunkat győzködnünk arról, hogy vagyunk olyan legény, mint más, és az itteni borok se rosszabbak, mint máshol. Az önbizalmunk azért megjött, nem csak az elmúlt 3 évben mindig is volt. Bakonyi Károly, aki itt született a mostani lakásunk nappaliában, ami akkor Vincellérház volt 1921-ben, és maga is szőlőnemesítő volt, azt mondta, hogy ahol az olasz ízlig jól érzi magát, ott nincs olyan vörösbor, ami nem termelhető meg jó minőségben. És tulajdonképpen a mi tapasztalataink a Cabernet Franc-nal ezt bőségesen alátámasztják, de alátámasztották már ezt megelőzően idősebb Figula Mihály Tihanyi Merlójával kapcsolatos élmények, azok a idősebb Figula Mihálynak az a Tihanyi Merlója, ami a Pannon Bormustra csúcsbora lett, vagy az a Ranolder vörös Cabernet Franc alapú, illetve Cabernet Franc borunk, amelyik a Magyar Vinagora borverseny legjobb Cabernet-je lett. Tehát tulajdonképpen, vagy akár a 2 hektár birtok Tabunello házasítása, ezek mind azt igazolják, hogy a Balaton felvidék lehet, hogy koncentrációban, alkoholban nem éri el a villányiak, akár a szekszárdiak szintjét, de összetettségben, zamatgazdagságban, a jó ihatóságban mindenképpen fölveszik a versenyt, sőt ebben a legutóbbiban előttük is járnak. És tulajdonképpen ennek az utolsó találkozónak is ez volt az egyik fő tanulsága. Itt inkább arról próbáltunk tanakodni, hogy melyik lehet az a fajta, amit a vörösök között betöltheti az olasz rizling szerepét. Én személy szerint...
Hát sokan a kékfrankost mondják országos szinten is, vagy itt nem?
Hát országos szinten is elén vágtál, meg helyi szinten is. Igen, itt tulajdonképpen azok a kékfrankosok, egyrészt aki ismeri az osztrák kékfrankosokat, a Sopron környéki osztrák kékfrankosokat, a jó termelők kékfrankosait, vagy az újabb soproniakat, a Luka Enikőjét, vagy Ráspiét. Azok tudják, hogy ez a fajta ez egészen különleges minőségre is alkalmas. Nyilván nem az a tannin alapú, vaskos, alkoholos bor, amivé a Cabernet Franc, vagy a Sauvignon, vagy akár a Syrah válhat délebben, hanem egy gyümölcsösebb, izgalmas, összetett, nagyszerű bor. És a személyes tapasztalataim azt támasztották alá, hogy itt a Balaton parton, aki kékfrankoshoz nyúlt, akár itt Csopakon is, Kocsis Miklós bácsi most már ugye a nyugdíjban van, de volt 1 hektár kékfrankosa, most már 30-40 éve, aki ebből szüretelt, aki ebből bort készített, annak mindig egészen különleges minőségű vörösbora lett. Nem beszél arról, hogy a kékfrankosnak van még egy óriási jó tulajdonsága, hogy ott van a vörösborok alatt mentőhálóként a rozépiac, tehát a kevésbé érett kékfrankosokból, azokban az évjáratokban, amikor nem alkalmas vörösbor készítésére, még mindig a legkitűnőbb rozé alapanyag. Úgyhogy ebből a tanulságból, meg ebből a tapasztalatból kiindulva, mi tavaly telepítettünk a Vörösparton 3 hektár kékfrankost osztrák klónokkal, és nagyon bízunk abban, hogy erről a területről, a felsőbb 1 hektárról, vagy legfelső 1 hektárról különleges vörösbor, az alsó 2-ből meg bármikor nagyszerű rozé készülhet. Na most A beszélgetésünkben ugye nem mindenki volt a kékfrankos pártján, hiszen van itt a Balatonparton mintaként a Sangiovese, Syrah, nagyszerű Cabernet Sauvignonok is készülnek. Tehát nem mindenki együttet jön a kékfrankos élharcosa, de abban egyetértettünk, hogy fajtától függetlenül a vörösborok a mi palettánkon, ami nyilván nagyon sokáig alapvetően fehérboros marad, a vörösborok nagyon fontos helyet foglalhatnak el a jövőben. Még egy olyan szempont valamiért a vörösborokon sokat kell gondolkodni, az az időjárás klímaváltozása.
Jászdi István csopaki bortermelőt hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Az egri borvidéken egyre több pincészetben arra törekszenek, hogy a vörös és fehér tételeikkel egyaránt azt mutassák meg, milyen komoly lehetőséget ad a borászok számára ez a régió. Többek közt erről is beszél a következő interjúban Lőrinc György, a Szent Andrea pincészet vezetője.
Tehát a világ felé, ezt itt Európát értem, és Magyarországot elsősorban ide mutatjuk meg a borainkat. Két hangsúlyt tűzünk az ászlóra, ami valójában egy törölfagot, az egriesség, tehát az egri fehérbor, ami az egri csillag, és az egri vörösbor, ami az egri bikavér. Tehát a házasított borokra fókuszáltunk az elmúlt években, és ez a célunk, hogy mindinkább kifinomítsuk ezeket a borokat. Nem akarunk nagy zavart okozni, hogy mi ebből a sok szőlőfajtából, ami a borvidéken elterjedt, és nyilván a mi birtokunkon is van, mindenféle karaktert felvillantsunk, hanem szeretnénk leszűkíteni a feladatunkra azt, ami valójában a piac számára is üzenet lehet. Úgyhogy van 5 házasított fehérborunk, van 5 házasított vörösborunk, az a bikavér, és egyedül fajtaként a Pinot Noir található meg, de sehol nem hangsúlyozzuk, valójában csak egy szeretett fajtáról van szó, hogy nagyon érzékeny szőlőfajtáról. Úgy ítélem meg, és most nyilván furcsát fogok mondani, hogy én is inkább érzékeny típusnak gondolom magamat, és talán ezért is áll közel hozzám egy ilyen bor.
Mármint a Pinot Noir.
Igen, mármint a Pinot Noir.
Ha nem a konkrét borokat nézzük, hanem mondjuk a szőlőtermelést, ami egy nagyon fontos elem, akkor egy szóval a biodinamikus termelés, ezzel lehetne jellemezni a borászatot, vagy ez most már nem annyira középponti?
Ez nincs most központi helyen. Természetesen a természetbarát hozzáállás az fontos, és a jövő birtoképítésünkben kitüntetett az, hogy minél inkább organikusabb hangsúlyt kapjon a termelés. Ennek érdekében gyűjtünk rengeteg tapasztalatot, legalábbis remélem, hogy azokat a megélt dolgokat tapasztalatként összegezve kifinomított szőlőbor termelési magatartást tudunk majd folytatni. Úgyhogy vannak az ember életében, a termelő életében is korszakok, amikor példák mentén elindul, és megtapasztalja a saját termőhelyén, vagy fajtáival, vagy a pincészetében azokat a értékeket, vagy legalábbis egyes technológiáknak, vagy döntéseknek a következményét. Úgyhogy most mi így vagyunk ezzel, egy picit erőt gyűjtünk, arra vonatkozólag, hogy valóban az az álom, amin egy nagy gazdálkodási egységként tudjunk dolgozni, megvalósuljon. Ennek érdekében elindult egy pici állatfarm létrehozása. Nyilván ennek az az egyik fontos szerepe, hogy kellő komposzt alapanyagot is tudjunk felhalmozni, létrehozni, amellyel pedig a szőlőkultúrákban kimenve egy nagyon természetes talaj életfenntartást, erősítést tudunk elindítani, és az utóbbi években elkezdődött egy talajtakaró variációs lehetőségeknek a kipróbálása a különböző dőlőrészletünkben, és hát nagyon-nagyon várjuk már azt, amikor gyakorlatilag újra organikusabb hangsúlyúvá válik a birtok.
Egy időben biodinamikus termelés folyt a Szent Andrea szőlőbirtokon, ha jól tudom.
Valóban volt egy 5 év, ami ez ilyen központi figyelem körébe került nálunk. Túl vagyok ezen az ügyön. Nyilván ennek a termelés szemléletnek van hozadéka a különböző teáknak, fűszva, pitypang, csalán és egyéb növényi kivonatoknak az alkalmazása. Egyelőre most nem használjuk az egyéb hozzávaló dolgokat.
Lőrinc Györgyöt, az Egri Szent Andrea pincészet vezetőjét hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Műsorunk második részében folytatjuk a beszélgetést az Egri borvidékről Lőrinc Györggyel. Tartsanak velünk a hírek után is.